Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heter Podcast 122. Pózer Mogyi adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és mindenek előtt egy töredelmes vallomással tartozunk, amennyiben is szabadságon voltunk, a kutya megette a házi feladatot, és ezer más oka van annak, hogy két hétig nem volt adás. Szervezési nehézségekre hivatkozunk. Én szervezési nehézségekre hivatkozom. Kell, te mire hivatkozol?
Kedves hallgatók, az élet olykor rendkívül nehéz. Ha ezt ti nem tudjátok, meséljétek el, hogy miért nem tudjátok. Ez tényleg nehéz volt összeszervezni, nem is jött össze. De hát annyi minden történt ebben a két hétben, hogy szerintem vannak még kétes híreink is, amik ma is pont annyira izgalmasak, mint akkor lettek volna. Hát cserébe ezt egy adásban fogjátok meghallgatni, nem kettőben. Magunk is nagyon igyekszünk, hogy ez ne legyen gyakran.
És ezek a nagyon fontos hírek, amik megtörténtek, ezek nem is tudom, mire gondolsz, hogy vége a Nagyi Mobilnak és az LG Nagyi Mobil helyett ilyen flipet fejleszt? Vagy még ennél is fontosabbak is voltak?
Nekem a kedvenc hírem az elmúlt két hétből egyébként az azt, ami tegnap előtti amúgy. Kiderült az, hogy a idegen megastruktúrák a távoli lakható bolygó körül című hír, amit egy hónapja nyalt körbe mindenki. Ott a képek utólagos feldolgozása bizonyította, hogy az alien megastruktúrák azok üstökösök, úgyhogy egy hónapig lehet abban a tudatban élni, hogy már jönnek felénk, nem tudom én, vogon harci hajók, nem jönnek.
Ez annyira szomorú, hogy nem jönnek, igen. A olvasmányélmény beszámoló következik, az szerintem már egyébként, hogy is mondjam, csak már volt olvasmányélmény beszámoló erről korábban is, de hogy ide kapcsolódik, nem jönnek. Azt írja a science fiction pápa, hogy nem jönnek az UFO-k, és hogy ez így kiszámolható, tehát hogy elméletileg is lehetetlen, hogy jönnek. Ami hát egy rossz hír. De hát, hogy szóval az van, hogy csak le akarom vezetni nagyon, nagyon gyorsan ez a 23, ugye az a könyv címe, tehát 2323.
Igen, azt hiszem.
És most természetesen már csak azért sem fog eszembe jutni, de nem is baj, mert biztos kelt megmondja a szerzőt, mire én végzek a beszámolóval.
Nekem az ugyanúgy, hogy te Kim Stanley Robinsonról beszélsz.
Nagyon igazad van, őróla van szó. Szóval, hogy ebben a könyvben egyebek mellett kifejti azt, hogy miért is lehetetlen az, hogy összetalálkozunk idegen civilizációkkal. Két dologból vezeti le, hogy mekkora az univerzum, és hogy milyen gyorsan megy a fény. És akkor azt számolja ki, hogy hát igazándiból, ha úgy tudjuk, hogy körülbelül meddig látunk el, és hogy ameddig ellátunk, ott mennyire nem látunk semmi életre utaló jelet, akkor annak messzebb kell lennie, és hogy olyan messziről meg nem lehet ideérni értelmes időben, olyan nagy dolgokat kéne építeni, lényegében egész bolygókat kéne mozdítani. Szóval, hogy Kim Stanley Robinson igencsak tudományosnak ható fejtegetése szerint soha az életben nem találkozunk egyetlen földön kívülivel sem.
Hát ezt az összes science fiction az azokta megkerülni, hogy belépnek hiperül sebességben hasonlóba, és akkor hirtelen azok az egyébként bődületesen nagy távolság, amik ott kint vannak, azok így nem tűnnek fel. Így de van, ez persze egy intézményes lecsalás az egész problémának.
Hát, hogy legalábbis nem tudjuk, hogy az-e vagy nem. De ha már a saját élményeknél és a skifiknél vagyunk, akkor azt még gyorsan el kell mondjam, hogy a gyerekeim rajzfilmből átváltottak élő szereplős filmekre, és tőlem már csak ilyet hajlandóak elfogadni, úgyhogy rémülten elkezdtem kutatni azon hollywoodi filmek, vagy nem hollywoodi filmek után, amelyek élő szereplősek, és még sincs sem bennük egyetlen jelentősebb mészárlás, vagy élő halott sem. És egyebek mellett eszembe jutott, hogy esetleg az IT-t megnézhetnénk. És hát letöltöttem az IT-t, annak rendje módja szerint, és elindítottam, és egy olyan 11-néhány perc múlva mind a gyerekek, mind én úgy találtuk, hogy ennél lassabban kezdődő, unalmasabb, szarabb filmet még nem láttunk, de szó szerint még semmi rosszabbat nem. Úgyhogy ezt hagyjuk.
Hát plusz utána jönnek a katonák, felfújhatós sátorban fel akarják trancsírozni a csávót, de szerencsére ideig nem jutottatok el.
Odáig el sem jutottunk egyébként, mert hogy tényleg legalább egy, mit tudom én, 7-8 percen át az történik, hogy ilyen kis megformálatlan látomások mozgatják a bokrokat, amik mögött világít egy reflektor. De ez tényleg nagyon sokáig történik. Majd később, mindegy, nem is mondom. Figyeljetek, ha esetleg régen láttátok az IT-t, és jó emlékeket őriztek róla, nehogy véletlenül megnézzétek újra, mert borzalmas lesz. Borzalmas.
az igazság, hogy most feliratkoznék az egy podcastra, a Feri a lányaival az űrdeszelyet nézi témában.
Ez nem fordulhatna elő. A lányaim az akciódús filmeket szeretik, és hát az űrodeszia azért nem erről híres. Én esetleg megnézem. Jöjjek még saját élményekkel?
Persze, mesélj, abszolút nem akarok belevágni Jeff Bezosba, hogyha egyszer van, sokkal izgalmasabb is.
Hát azt nem tudom, csak mivel a legutóbbi adások valamelyikében elárultam, hogy függővé váltam az Időfutár című rádiószappanopera hoz, vagy val, most nem tudom pontosan melyik ragot csaltam el.
Bele, ide, oda, szét, össze.
Ez 3 évadot élt meg, évadonként 70 epizódot. Azóta túl vagyok az egészen, tehát mára befejeztem, mind a 210-et meghallgattam. És azt kell mondjam, hogy nagyon izgi volt, nagyon, nagyon jó, hogy van egy ilyen, és hogy a harmadik évad az korán sem olyan jó, mint az előző kettő. Nem rossz, de dramaturgiai céllal annyi főszereplő, vagy annyi szereplő válik totális agyatlan barommá, és csinál olyan végtelen ostoba dolgokat, amiket semmi más nem indokol, csak a dramaturgia, bármint hogy tovább gördüljön a történet, vagy hogy megakadjon még egy kicsit a végső megoldás felé haladván, hogy attól az ember nagyon ideges lesz. Ha ezt el tudjuk engedni, akkor azért még ott is van néhány csavar.
És hogy állsz a könyvekkel? Mert meg tegnap előtt valahogy így jártam a boltban, és van egy egész porcény belőlük, de nem tudom, 6-nál járnak, vagy hogy?
Igen, most jelent meg a 6. kötet, valóban. A könyvekkel úgy állok, hogy most a 6. kötetnek a díszbemutatójára, vagy hát ilyen, hogy mondják ezt? Könyvbemutató, azt hiszem úgy. Tehát a könyvbemutatójára elmentünk a gyerekeimmel, és ott, hogy dedikáltassuk, az egyik példányt megvettük az elsőt. Egyre jobban vakarom a fejemet, hogy hogy lesz ebből időfutár olvasás, úgyhogy már volt időfutár hallgatás. Nem tudom, ez mindig egy nehéz ügy belemélyedni egy könyvbe, ha azt már megkaptad egy ilyen sokkal sűrítettebb és sokkal fantázialeigázóbb formában. De majd meglátjuk.
Hát ha csak nem adsz nekik egy egyszerű vágóprogramot és egy mikrofont.
Talán az még nem
működik. Barkács hangos könyv.
Minden esetre azért így is azt kell mondjam, hogy az időfutár a magyar irodalom egyik komoly teljesítménye. Természetesen nem mélység, meg üzenet, meg veretesség vonatkozásában, hanem hogy sikerült egy olyan rádiójátékot csinálni, ahol a szereplők nagyjából hitelesek, például olyan nyelvet beszélnek, amit az ők általuk megformált igazi karakterek is beszélnének, és izgalmas, és sok szálon futó, és mégis követhető. Nagyon meg. Ja, és hogy ugye azt már múltkor is mondtam, hogy az egész ilyen Skype-ok és e-mailek a váltásából áll. Én komolyan szerintem a Skype-nak a operációs hangjait ilyen sokszor egész eddig életemben sem hallottam. Azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy megdöbbentő, hogy így 210 részen át mondjuk több részenként több Skype hívás hangot hallottam, és valahogy mégse gyűlöltem meg, ami azt jelenti, hogy ez a sound designerek valami remek munkát végeztek a Skype hangoknál.
Pedig hát egyébként ezek azok a hangok egyébként, amit szerintem mindenki az, hát nem is az első alkalommal, de mondjuk az 5. perc után kapcsol ki a fenébe. Nem tudnék mondani olyan notification hangot, amit nem tudnék szétütni baltával nagyon gyorsan, ha meghallom.
Ezzel magam is így vagyok, és mégis a Skype-nak a notification soundjai azok nem, valahogy nem tesznek tönkre, na, megvallom őszintén, pakk.
Viszont ha már bele lehet menni nosztalgiába, emlékszel te, a indul az ICQ körtre? Na, az egy kicsit hiányzik.
Indul az ICQ? Ja, sajnos én sosem icukáztam, úgyhogy nem tudom, nem használtam az ICQ-t soha.
Na, megkeresem majd, és akkor adásnaplóba berakom, nem tudom, YouTube videó formájában. Nagyon sok mindent elváros szinten ott az a program rontott el bennem, kezdve azzal, hogy látom, hogy hol gépelel a másik, és hogyan javítja. Az egy csodálatos feature volt, még hogyha a technológiai megvalósítósága, vagyis mondja, nem a gazdaságosságra épül, mondjuk átküldeni minden betűt, amikor leütik, ahelyett, hogy értelmes internetes módon csinálnánk a dolgot.
Igen, az valóban jó volt.
Viszont ha már menő, és akkor kapcsoljunk át hírekre, Jeff Bezos rakéta, kedves hallgatók, leszállt.
És szemben Elon Musk rakétáival, amik mindig mellé estek.
Igen, bár erre elmondták egyébként a Verge-nek a nagyon hosszú elemző cikkében, hogy, hogy van egy apró különbség a között, hogy az ember fellő 100 km magas egy rakétát, elenged egy kapszulát, ami lejtőernyőzik, majd a rakétája landol szépen leszállva, vagy ha kiküldi orbitális pályára a rakétáját, visszahozza a légkörbe, majd leszáll, illetve hát majd nem száll le, mert ez a Falcon 9-nek nem nagyon sikerült eddig még. De hogy más nehézségi fokozat. Ugyanakkor tény, ami tény, a Blue Origin úgy leszállt, mint az állat. És a legszebb szerintem az egészből az a, az a sajtófotó, amit kiadtak erről, mivel a videójuk is kezdődik, az a felvétel. A semmi közepén, a háttérben egy nagyon nagy hegység, elől sivatag, és ott áll egy olyan rakéta, aminek megvan ígve az alja, mert ő már járt fent, és így áll, és nem csinál semmit, és nincsen mellett ember, nincsen mellett a magyarázó tábla, csak újra lehet nézni arra, hogy ezt már valahová elvitték, azt mégis ott áll, mi történt?
Hát igen, mondjuk skifi filmeken edződött hallgatók számára ez egy ilyen, inkább ilyen válvonogatós, nehezebben érthető dolog. Hát most mi van? Hát persze leszállt. Rakéták felszállnak, leszállnak, nem? Már aki Alpha Volt bázist nézett, az is tudja, hogy a SAS 1 hívja SAS 2-t, leszáll. Na, de ehhez képest meg tényleg komoly teljesítmény. Amúgy a Verge cikkben igazándiból nem is a Verge az, aki elmagyarázza, hogy ez más kategória, hanem maga Elon Musk, a megelőzött és kicsit sértődős híres ember, aki néhány Twitter üzenetet küldött, ami úgy kezdődött, hogy gratulálok Jeff Bezosnak és csapatának, azért itt szeretném megjegyezni, hogy. És akkor pár érdekes tény a nagyvilágból. Egyrészt ahhoz, hogy az ember a 100 km magasra menjen, ahhoz egy Mach 3-as sebességgel, ahhoz, hogy orbitális pályára jusson, ahhoz Mach 300, ami értitek, azért ez a háromszoros hangsebesség, meg a 300-szoros hangsebesség, az egy jelentős különbség. Nyilván az ehhez szükséges üzemanyag mennyiség is jelentősen különbözik, meg a felépítése az egész szerkezetnek a védelme, és a többi, és a többi. Szóval, hogy ebből a két adatból nagyjából meg is értheted, hogy tényleg, tehát ez elég ciki őket egy versenyszámban említeni is akár.
Ugyanakkor leszálltak. Nagyon izgalmas lesz azt megnézni szerintem, hogy ez a űrturizmus dolog, ez hogyan alakul majd a jövőben. Mert most lehet folytatni a teszteket azzal, hogy lehet ezt újra használni, mit lehet felvinni abban a kapszulában, és hogyan lesz egyszer csak ebből biznisz, hogy befizeted a jegyet, beülsz a gépbe, felvisznek a Kármán vonalra, ott szelfizel egyet a gömbölyű földdel, majd itt van végig tulajdonképpen a történettel leszállsz. És hogy lesz ebből üzlet? Hogy lesz ez a valami egyszer csak, mert ezt mind nagyon nem látom például benne.
Hát úgy, hogy turistákat visznek majd fel a levegőjékben, és ki lehet kukucskálni az ablakon.
De ez nem egy hosszú élmény. Valami még kell valamit csinálni, legalább egy hálmundem kell még a sarokra, hogy félnapos program legyen.
Figyelj, nagyon sok olyan rövid élmény van az életben, amiért minden pénzt megadnának az emberek. Mi emberek, úgy értem, megadnánk érte. Egy rántott hús sem egy hosszú élmény, aztán mégis mennyire ragaszkodunk hozzá.
Rántott hús lényegesen olcsóbb, mint egy kiugrás a felső légkör szolnokjára. Valami messzebbet kellett volna mondani, lehet, hogy Kecskemét inkább.
Valami messzebbet akarunk mondani, mondjuk, arról úgyis van egy híred.
Amelyik, te jó Isten. Ja, hát a Mars, de ezt csak azért hoztam ide ezt a cikket, mert viszonylag alaposan felcsesztem magamat rajta. A 24.hu-n jelent meg az Így tehetjük lakhatóvá a Marsot című nagyon rövid cikk. Kedves hallgatók, szoktam nagyon rövid cikket írni, bár nem szeretek, mert közepesen hosszú cikket sokkal jobbot már lehet helyezni benne, poénokat, meg minden. De azért, amikor három lépésben lebontják a Marsnak a kolonizálását, a terraformálását, és az, hogy a következő három lépés kell légkör, csinálunk oxigént, és utána vizet és meleget is a bolygón, és ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy először teledobáljuk atomokkal a Mars pólusai felett, és akkor a fagyott széndioxid jó eséllyel felszabadul, mondják kutatók.
Mármint atombombákkal.
Igen. Utána extrém körülmények között életben maradni képes génmódosított növényeket szórunk el a marsi porba, amik oxigént fognak termelni, mintha ilyen növényünk lenne, de mindegy is. Jó lesz az egyszer csak, és utána már csak üstökösök és asztalrégedők pályáját kell úgy módosítani, belevezessük a Marsba, mert hő keletkezne. És ez visz magával egy kis vizet is, tehát hogy három lépésben bármelyik délután meg lehet csinálni, akár Óbudán is.
Ez nagyon jó hír, akkor bele kéne vágni, nem? Tehát tényleg atombombából van egy csomó.
Igen.
A másik kettő, azt nem tudom, igen, tehát azt nem fejtik ki nagyon jól, hogy a vizet és meleget úgy csinálunk, hogy vizet tartalmazó üstököseket irányítunk a Mars felé, hogy azt akkor ez a irányítjuk arra, az hogyan is lesz egész pontosan.
Kiállítunk egy űrhajost egy olyan űrruhában, aminek nagyon jól mozog a csuklója, és így, mint a rendőr szokta körözni a test előtt a kezelő, mutatja, hogy arra tessék. Kirakunk tiltótáblákat minden más irányba, és büntetünk.
Jó, hát akkor legyen így. Ez nem érte el a tudományos ismeretterjesztés szintjét.
Egyébként tudod, mi volt a poén? Volt pár hete amerikai űrbányászos hír is, ott amerikai törvényhozás foglalkozik azzal, hogy valahogyan kialakítsa az űrbányászatnak a jogi hátterét, és itt csinálnak is egy ilyen Space Act of 2015 törvényt, de hogy nagyon sok irányból neki lehet menni, ugyanakkor meg az űrbányász startupok azt akarnák, hogy legalább valami legyen a kezükben, hogy azt tudják mondani, hogy lehet övék az a dolog, amit kibányáztak az űrben. Ez az a történet, ami jogi oldalról valószínűleg sokkal izgalmasabb, mint technológiairól. Egyszer majd persze elfogják, még nem csináltunk ilyet, egyszer landoltunk is tökösen, az sem sikerült tökéletesen, de majd valahogy működni fog biztos. Ezer más nagyobb probléma van. De ezt lejogászkodni, hogy kinek lehet mihez joga az űrben, és nemzetközi víznek számít, mert az egy viszonylag közeli analógia, az tök izgalmas. Abban van egy sorozat is talán, vagy egy ilyen jó jogi krimi.
Szerintem számos jogász találnánk, aki azt mondaná, és nem biztos, hogy teljesen értelmetlenül, hogy nem kellene ide új törvények, a meglevő törvénykezést kell csak analógiaként tekinteni és ráhúzni az űrre, mert hát tényleg most mit lehet csinálni az űrben, amit nem lehet csinálni mondjuk az óceánokon.
Igen, csak előzetes nemzetközi szerződések vannak arra, hogy mondjuk nem lehet kolonizálni, nem lehet felvinni fegyvert, stb. Tehát, hogy van egy izgalmas poszthidegháborús helyzet, és erre akarunk ráhúzni egy hidegháború által nem érintett jogi területet.
Uh-huh. Jó, ez jogosnak hangzik.
Például azokat a nukleáris bombákat felvinni a Marsra, az sem egyszerű, hogyha nem fegyvereztet fel az űrt.
Ja, igen, ott kell összerakni őket.
Igen, felviszünk 8 irányítés egy ciklotront, na mindegy is.
Ott akarod őket hagyni, mi? Szép
mondat. Viszont, ha már hajózás, egyébként van két egymondatos hírem. Az egyik az, hogy a Q-Flix Wikipedia klubról szerintem már ezerszer beszéltünk, ez az nem.
Vagy hát akkor, én nem emlékszem.
Akkor két és fél mondat, még régen a Gáspár időben, mert ez az ő nagy lelete volt egyébként ez a közösség, 30-valahány ezer tagja van. Ha az ember nem fasz, akkor könnyű bent maradni, hogyha az ember egy kicsit elengedi magát, akkor 3 kommenten kivágják a csoportból. És ez egy olyan csoport, ami izgalmas tényeket gyűjt a Wikipédiáról, amely eleve az ilyen tényeknek a gyűjtőhelye. Én ma azt tudtam meg onnan, hogy egyrészt az, hogy a tengerészek rumot kapnak a haditengerészetben, az egy tényleg létező dolog volt. Történelmileg csökkent ennek a rumnak egyrészt a mértéke, másrészt pedig az, hogy mikor adták ki nekik, hagyományosan egyébként délben. És hogy ez egészen sokáig tartott, utoljára az új-zélandi haditengerészet törölte el a szokást 1990-ben.
Tehát 1990 óta nem kapnak rumot a haditengerészek, szegények?
Igen. Eléggé szar dolog.
De miért nem kapnak? Vagy szóval mire hivatkozva törölték el ezt a szabályt?
Arra, hogyha az emberek napi rendszerességgel isznak, akkor az nem tesz jót nekik.
Ennyire egyszerű módon... De mondjuk figyelj, de cigizni biztos lehet az atomtenger alatt járókon is.
Igen,
érted. Hogy van? Egyébként lehet szerinted cigizni, de tenger alatt járón nem lehet cigizni.
Ott biztos, hogy nem. Hát ha valahol megpokrócoznak, akkor ott.
Amikor feljönnek.
Vagy kilőnek torpedónak, vagy valami. De mondjuk egy repülőgép anyahajón, ott egy csomó nyitott hely van, ahol biztos, hogy lehet.
Nyitott hely az van, és ebből igen, de mondjuk egy csomó gázolaj, meg robbanó anyag, meg ilyenek is vannak. Úgyhogy tehát azért a csiket elpöckölni, az például biztos elég. Tehát azt azonnal belógatják a cápák közé, aki ezt egyszer megpróbálja. Szóval gyanús, hogy nem lehet, és akkor ugye ez egy kérdés, hogy az például a feltételek között szerepele, amikor az ember haditengerésznek jelentkezik, hogy ne dohányozzon. Ennek utána kell néznünk okvetlenül, kelt.
Azt találtam egy cikkben, hogy tengeratjáron tényleg nem lehet, de ennél lényegesen nagyobb téma ez. Én következő adásra beleolvasom magam, hogy ez egy annyira érdekes dolog.
Hát így, abszolút.
A másik, azt persze el tudom képzelni, hogy amikor az ember, nem tudom én, magában egy nagyobb adag rummal rátenyere az ágyúra és elsüti, ez egy kisebb baj, mint hogyha rátenyere a pultra és kilő egy Tomahawk rakétát.
Ja, na jó.
Bár ugye egy Tomahawk-ra kétának utólag több dolgot lehet megmondani, hogy mit csináljon az életben, és mit egyáltalán nem.
Jöjjön vissza, és szálljon le.
Nekem is kérjen elnézést.
Igen, miközben becsapódik. Van még valami hajózós?
Van még, az pedig egy grafikonokban gazdag cikk, ami azt mondja, hogy ne örüljön senki annak, hogy a világgazdaság az fickósan teljesít, mert annyira durván be van zuhanva a Kínából induló hajó konténerforgalomnak az ára, vagy szállításnak az ára, hogy ez nem jelezhet semmi jót, és hogy más területeken már láttunk ilyet, és kapaszkodjon mindenki, aki távlat, vagy nagy távolságú kereskedelemből ilyen, mert nem lesz szép a vége. Ami azért érdekes igazából, mert hozzá tudunk csapni másik egyáltalán nem hajózós hírt, mégpedig a BuzzFeednek volt egy hosszú cikke, ami a hoverboardoknak a elemzése, felderítése, származási helyének megkeresése a témája nagyjából, és ebben volt egy remek szó a memefacturing, ami a meme és az ipari gyártásnak a szerelem gyereke, és többek között azt mondja ez a cikk, hogy ez volt valamikor egy első gyártó, aki ezt a hoverboard dolgot, ami nem a légdeszka Marty McFly lába alól, hanem a kétkerekes miniszegvéi jellegű dolog, amit minden sztár használt idén össze, meg idén nyár végén. Tehát valaki ezt elkezdte gyártani, majd hirtelen lett rá 1000 darab kínai gyár, és hogyha az időszereteket meg a mennyiséget összehasonlítjuk, akkor volt egy időszak, amikor napi 12 darab légdeszka vagy hoverboard gyár nyílt Kínában. És hogy ezek egy része tavaly még nem létezett, vagy tavaly selfie botot gyártott, mert akkor annak bővült így gyártókapacitása. És hogy ez így van. És hogy Kínában így tudnak beindulni iparágak, mindenki lemásolja a másiktól, egymás között kereskednek olyan alkatrészekkel, amúgy versenytársak, ami mind a kettőnek kell, és nem tudják, hogy ez a következő nagy dolog, ami még jövőre is biznisz lesz, vagy tök más fognak csinálni jövőre, de 3 perc alatt meg tud lenni egy gyártókapacitás, meg a tudás, meg az ember, meg a kis piac, ahol meg lehet venni hozzá a kábelt, meg a csövet, meg a minden vackot.
Sokszor szokták Kínát azzal a váddal emlegetni, hogy innovációban még mindig nagyon messze van a nyugati világtól, de viszont alkalmazkodó képességben meg messze előtte jár. És igazándiból akárból tanulni is lehetne, nem?
Persze, hogy ez nagyon, nagyon kell az, hogy meglegyen a gyártókapacitás, meglegyen az ember, meglegyenek ezek a különleges ipari zónák, meg kell egy iszonyatos vállalkozó szellem, az egészen biztos. Most hétvégére írtam egy cikket egyébként a munkahelyemre arról, hogy most még talán nem késő Kínában rendelni karácsonyi ajándékot, és hogy a kiszámolt fókuszcsoportos fekete színű okostelefon helyett valami fasságot. És elkezdtem nézni a DX-en, hogy milyen valami fasságot lehet venni. Aztán tovább mentem a Banggood-ra, aztán láttam tankos drónt, nagykerekű drónt, béna repülőknek kisketreccel felszerelt drónt, ami nem törik szét, alá esik, meg 1000 más ilyen hülyeséget, és hogy tényleg az, hogy ha van egy ötlet, akkor ezt le fogják gyártani, maximum nem megy, és akkor majd kiszórják helyben. Őrültesen lenyűgöző az egész.
Igen, igen, valami olyan fajta gigantikus kapacitás, amit itt Európában egyszerűen nem értünk, szerintem. Szóval nem tudjuk magunk elé képzelni azt a méretgazdaságosságot, de általában azt a méretet, ami ott teljesen hétköznapi.
Kitűztem a célok közé, hogy jövőre valamelyik ilyen Shenzhen elektronikai expóra el kell jutni. Ha azt megnézni, hogy mi az annak az évnek az ötlete, az nagyon szexi lenne. Ha van egy cikk abban, hogy mi annak az évnek a 10 bebukott ötlete, az megint csak szexi lenne. Igazából ezt nagyon meg kell nézni élőben, mert a fotókról nem jön át azt, hogy milyen az a hely, ahol ezek az ötleteket megcsinálják, ilyen salgóterén jellegű romvárosokban, csak felhőkarcolók árnyékában.
Szerintem egyébként az okosóra lesz az, amit ott trendként megtalálnál, mármint hogy a minden sarkon készül 23 okosóra. Az pont előttünk van, az a lépés.
Igen, csak az még nem ütött át valahogy az embereknek az inger küszöbét. Néztem most Black Friday kapcsán a mindenféle cégeknek a mindenféle kínálatait. Az egyébként mindenféle Black Friday-eken már legalább 3 darab vásárol interneten karácsonyra, péntek volt ebben a hónapban csak. És hogy míg mondjuk a vacakokos telefont elkapkodták, vagy a hűtőgépből nem volt a nap végére, addig az okos órával nem nagyon kellett sietni, hogy elviszik előled. Az e-magnál talán elfogyott egyébként a Moto 360-nak az egyik típusa, de abból is a másikból azt a csajkiszerelésűből, tehát a nem fekete fegyverszürke, hanem bármilyen más színűből, abból maradt nap végére. Withings Activity-t vagy Pop-ot, a kettő egyikét nem vitték el, olcsó kínaiakat nem vitték el, tehát hogy mind, hogy több lett volna a piaca, mint ahány ember okosórát szeretne venni.
Hát ez történt itthon, azért kíváncsi lennék egy eBay vagy Amazon statisztikára is.
Nyilván igen, de jelenleg szerintem azért érdekes. Okosórára szólt az egész év. Nem tudom, megszámolni hány okosórás írt írtam.
Igen, igen, de most még csak a... Hát ugye van minden terméknek az a termék görbéje, ami úgy néz ki, mint egy hegyes süveg. És azért még a süveg csúcsa felé megyünk, fölfele, nem is olyan nagy. A végén járunk annak az emelkedőnek, hanem inkább az elején. Szerintem mondjuk 2 év múlva lesz az, amikor már ezt az első hullámos okos óraságot ezt tudni fogjuk. Mármint, hogy mindenki. Na jó, ne jósolgassunk. Black Friday-val kapcsolatban amúgy is vannak mindenféle érdekességek.
Akartam kérdezni, vettél-e bármit?
Abszolút nem. Tehát eddig azt gondoltam, hogy adventi hétvégéken nem megyek boltba, mert nem szeretem azt a tömeget. Most ehhez hozzácsapódott az a plusz fogadalom, hogy Black Friday nem próbálok vásárolni magyar e-boltban. Egyrészt, mert úgyse lehet, bár lehet, hogy nincs igazam, de ez a benyomásom. Másrészt, mert hogy valahogy itt Magyarországon folyton arra gyanakszom, hogy a hatalmas leárazásokat pár nappal megelőzte egy hatalmas áremelés, és lényegében ugyanazokon az árakon vásárolhatok. Meg hát a Black Friday azért mégiscsak az ilyen 70-80-90%-os leárazásokról szokott híres lenni, és amikor nálunk ehhez képest van egy 20%-os kedvezmény drága dolgokra, akkor arra csak a vállamat vonogatom. És te vettél valamit?
Semmit az ég egyet a világon. Végig lapozgattam az összes Black Friday ajánlatot, majd rájöttem, hogy tulajdonképpen azok a dolgok, amikről évközben lebeszéltem magamat, és egy rövid ideig elgondolgattam, 8 GB memóriám, majd rájöttem, hogy tulajdonképpen bemegyek a boltba és megveszem. Amikor hirtelen elkezd kifutni a gépem a most benne levő mennyiségből. És ennyi.
Hát olyannyira ennyi, hogy ugye találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy egy angol hölgy úgy döntött, egy fiatal kocka hölgyről van szó, és úgy döntött, hogy a Black Friday annyira kicsinálta, egy évig megpróbál nem vásárolni semmit. Kaján és a számlák kifizetésén túl.
Nekem rögtön 2 kérdésem lett ezzel kapcsolatban, és nem emlékszem, hogy ezt megválaszolta a cikk. Az egyik az, hogy hány szobányi budipapírt kell előre megvenni, mielőtt ebbe belevágsz. Másik ugyanez fogkrémmel.
Hát ezt nem válaszoltam meg direkt, de ugye azt mondja, hogy kaját fog venni, és a számlákat befizeti, és azt gondolom, hogy a kajába természetesen beleérti azokat a napi fogyasztási cikkeket, amik nem kiválthatóak, vagy nem. Tehát még egy könyv nélkül lehet élni, WC papír nélkül a mai társadalomban, a városban viszonylag lehetetlennek azért. Úgyhogy szerintem azt fog venni, meg fogkrémet is, meg mondjuk tampont, meg mondjuk fejfájás csillapítót, de például nem fog venni buszjegyet, meg vonatjegyet, úgyhogy kénytelen lesz bringázni, és nem fog elutazni sehová.
Meg nem ebédel más helyeken, mint otthon, amit maga főzött. Nem megy moziba. Nem vesz kávét.
Nem egy koncertre, kávét, ha csak nem ingyenes az a koncert.
Nem vesz új ruhákat.
Bizony, nem vesz új ruhákat, meg ékszert, meg piperét, meg ilyesmit. Hát... ez tulajdonképpen baromi menő. Tehát ha belegondolok, hogy egy évig kéne csak kibírni, és milyen végtelen sok pénzt tudnék félretenni, ebben egész biztos vagyok, de aztán mondjuk a második gondolatom az, hogy apukaként pedig ez az egész egyszerűen nem játszik. Tehát de én még csak el vagyok az egy évvel ezelőtti ruháimban, de a gyerekeken, hogy mondjam, nem tudnának levegőt venni.
Most elgondolkodtam, hogy mennyire merész azt kimondani, de valószínűleg igazam van. Vagy ha nem, akkor megdobáltak majd nem tudom, bébirépa konzervvel, vagy ilyesmivel, hogy ez egész minimalista megközelítés, meg talán még a slow is, meg az összes többi ilyesmi, ez rendkívül módon gazdag középosztálybeli dolog. Meg talán még szingli is mellé, csak hogy halmozzam a szavakat és az élvezeteket.
Lényegében ugyanez jutott eszembe, bár pont a cikk szerzője cáfolja ezt, aki ugye a férjével együtt fog belevágni ebbe az egyéves megtartóztatásba. Úgyhogy talán a szingliség azt akartam mondani, hogy szingliként egyszerűbb, de akkor abban is belegondoltam, hogy a szinglik jelentős többségének azért egy alapvető igénye az, hogy ismerkedjenek, és hogy összejöjjenek valakivel. és azt is elég nehéz, hogyha nem jársz sehova, és nem veszel semmit, és nem mosod a hajadat se, szóval hogy azt gondolom, hogy és az azért egy elég elős drive, azt elég nehéz elengedni.
Ül egy kocsmába a tavalyi ruháiban, és meghívatja magát piákra.
Mondjuk ez egy pasinálás.
És aki kérdezi, annak elmagyarázza, hogy én egy évig nem veszek semmit.
Aha. Hát, ez. Van az a fickó, illetve talán csak volt Budapesten, aki mindig odajött, hogy kavolát akarok venni, 5 forint hiányzik. És hát neki se hittük el feltétlenül ezt a mesét. Most képzeld el azt a csávot, aki ezzel jön. Ez egy ilyen nagyon fontos szociális kísérlet. Az van, hogy egy évig nem vásárolok semmit, ezért szeretném, hogy meghívjad sörre. Aha, haverom, na jó van, húzzá, szevasz.
Igen, ez egy kicsit benne van, hát illetve minden. Vannak dolgok, amikről emberekkel nem lehet beszélni. Ennél az emberi az viszonylag nagyon tág téma lenne.
Na, az a másik, igen. De tényleg igen, kiszállsz ebből a fogyasztási körből, akkor nem is tudom, mondjuk tévét nézhetsz, ugye, meg filmeket abszolút nézhetsz, mert hiszen letorrentezheted, tehát mivel fizeted a számláidat, tehát a közműveket, és ebbe beleértjük az internetet, meg a tévét is, azt lehet nézni, tehát szellemi táplálék van, lopott könyvet simán olvashatsz.
Közmű a Spotify, vagy a Netflix, vagy a Amazon Prime.
Hát én azt mondanám, hogy ha már a kísérlet megkezdése előtt előfizetője voltál, akkor úgy tekinteted, de új előfizetéseket nem köthetsz. És akkor így igen, és akkor így közmű. Meg tudsz olvasni ingyenes portálokat, tehát mit tudom én, Indexet meg VS-et, azt lehet olvasni. Bemenni a boltba és ott vásárolni egy IPM magazint, az sajnos már engedélyezett. De nem lehet lottózni se.
Hát de hiszen olyan vészesen gazdag lesz a végére, hogy minek lottózni.
Az igaz, hogy ezzel nyilván nagyon sok pénzt fog spórolni. Ja, és hát persze nem lehet cigizni, nem lehet kávézni, mármint, hogy úgy értem Starbucksban inni menő ekvádori őrlésüt.
Ehelyett vesz valahol ekvádori őrlésüt a sarki közérben, lefőzi, majd kis flaskában hordja szíve felett magával egész nap.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni, mik lesznek a tapasztalatai a hölgynek. Mindenképpen követnünk kell, remélem lesz blogja.
Én is remélem, hogy milyen egy év langyos kávén.
Na van még a vásárlással kapcsolatban, mondjuk ahhoz csak távolról kapcsolódó hírünk, de nekem röhögnöm kellett, amikor olvastam. Az Amazon egy vicces videóban mutatja be, hogy készen van a postás drónja, ami meglepő módon nem helikopternek néz ki, hanem inkább egy ilyen kis rádiótávirányítású repcsinek. És az egész annyira minden szempontból azt a benyomást kelti, hogy a 70-es években így képzelték a sci-fi szerzők a 2000-es éveket.
Ez egészen borzasztó ez a videó sajnos. Plusz persze nyilván kérdés, hogy fel kell-e festenem otthon a kertben a landing area-t, és hogyha nincsen kertem, mint ahogy nincsen, akkor ki kell nyitnom az ablakot, mielőtt kapcsford megérkezik az Amazon drón.
Attól tartok, hogy a társasházban élők, azok bukták ezt a projektet egyelőre. A kertesek meg, akik valamiféle olyan közterület környékén laknak, ahova ki tudják tenni a kis amazonos leszálló jelzésüket. De hát mondjuk az Egyesült Államokban ennek azért több értelme van, hiszen ott a kertvárosi lakosság jelentős számban képviselteti magát, hogy lesz hova szállítani.
Igen, bár egy nagyvárosban könnyebb akciórádiuszon belül annyi ember talán ehhez felnőttesen tartani.
De eleve megdöbbentő, hogy a videó az mivel operált, tehát hogy mi a sztori. Ugye itt arról szól a kis történet, amit az Amazon lefest nekünk, hogy a kislányunk nagyon dühösen az orrunk alá dörgöli, hogy a kutya megette a futballcipőnket, nekünk pedig ma meccsünk lesz, és kizárólag abban a Nike nem tudom milyen márkájú foci cipőben vagyunk hajlandók pályára lépni. És mit tesz ilyenkor a 2015-ös művelt nyugati férfi? Tárcsázza az Amazont, egyébként nem a férfi, hanem az anyuka valójában. Az anyuka tárcsázza az Amazont, és 30 perc múlva, vagy még gyorsabban, drónon megérkezik a foci cipő. És valahogy én egyetlen részét sem hiszem el ennek a történetnek, és valahogy teljesen ilyen régi módi, rosszul sikerült futurista videónak látom az egészet. Beleértve magát a drónt, amint repül, aminél ki is írják egyébként a képernyőre, hogy ez ebben semmi trükk nincs, ez tényleg a gyártásban levő drón valódi repülését láthatjuk. és mi tagadás, ott valóban van egy drón, ami valóban repül, de ilyet azért az elmúlt években láttunk mindenféle módon.
Fasza, úgy néz ki, mint egy fregoli.
Igen.
Én mindig nagyon remélem azt, hogy ezt csak poénból csinálják. Tehát valaki az Amazon főhadiszálláson győzködő többieket, ilyen menedzsment értekezeteken, hogy még nem látják, hogy ez poén, de nagyon nagyot fogunk szakítani, amikor mindenki rájön. Sokkal szomorúbb, ha komolyan gondolják.
Hát vagy sokkal meglepőbb, hogyha nem csak komolyan gondolják, de tényleg meg is tudják csinálni. De még a cikk is, ahol erről olvastam, azt írja, nem, egyébként nem vállalva nagy kockázatot, hogy nem is a drónnak a megfelelő irányítása, vezérlése, kifejlesztése lesz a nagy kihívás, hanem a jogi szabályozásnak a megoldása. Mert hát valóban, amikor majd egyszer csak postás drónok ezrei kezdenek el repkedni belátható magasságban, tehát ilyen 10 emeletes házmagasságban, és ütközni össze, és csapódni össze egy nagyobb szélviharban, és ezáltal veszteni el termékeket, még szóval szerintem ez tényleg, ezt nem lehet komolyan.
Ingyen fognak potyogni az égből a kislány foci csukák és a nagy teljesítményi motorok. Nagyon jó.
Igen, csak sajnos néha ezek a nagy teljesítményi motorok meg a kislány csukák agyon csapnak egy-egy öreg nénit, aki az eget kémleli éppen, hogy lesz első vagy sem, és akkor egyszer csak az élével beleáll a cipő doboz az arcába.
Ferenc, ahol fát vágnak, ott hullik a drón.
Ugyan.
Ez rendkívül izgalmas. Azok a sztorik jutnak eszembe egyébként egy klasszikus világháborús történetek, amikor légiharcok lelőtték a vadászgépet, lelőtték a repülőt, lelőttek bombázót, ezt-azt, és gyakorlatilag még kiszálltak megnézni, hogy van-e túlélő, elbeszélgetni az ellenséges vagy a magyar pilótával, stb. Addigra már a gép egy része be volt építve fáskamrába, tyúkolba, stb. Mert nagyon jó lemez.
Uh-huh. Igen, csak most a focicipő lesz beépítve a fáskamrába.
Igen, vagy egy teljes drón, és neked kell kiépíteni belőle. De azok a motorok biztos jók valamire. Tehát, ha egyszer lövünk magunknak egy drónt viszonylag szó szerint, akkor pazar az Amazon főhadiszállásáról vezérelhető, mondjuk ventilátort lehet csinálni belőle.
De tényleg, hogy fogja elkerülni az Amazon, hogy külön bandák alakuljanak arra, hogy lekapják a drónjaikat? Hogy szó szerint tényleg csak le kell lőni, mint egy agyag galamblövészeten, és kiszedni belőle az árut, és távozni vidáman.
Hát, vagy lelőni, de milyen jó hacker konferencis előadások lesznek arra, hogy hogyan lehet átvenni az irányítást az Amazon drónja felett, hogy magát osszáljon le. Igen, mit kell rajta zavarni? Melyik spektrumon ad?
Miután átvetted az irányítást, belerepülni a szomszéd ablakába, autójába, gyerekébe. Hát ez tényleg csak... Nem hinném, hogy a közeljövőben lesz az Amazonnak drónja.
Nagyon izgalmas problémák vannak benne cserébe. És ezzel lényegében tovább is mehetünk ahhoz a hírhez, hogy megújult a Google Plus, ami önmagában egy nagyon izgalmas probléma ellenben ez az adás azzal indult, hogy én megpróbáltam megkeresni az új Google Plus-ban a Google Hangouts on Air című funkciót, ami mi felveszünk ezt az adást, kedves hallgatók. Ez annyira nincsen benne egyelőre, hogy se a külön oldalra kiszervezett hangouts.google.com-on nincsenként, sem a régi Google Plus-on, ahová csak ezért jártunk fel, mert amúgy de tényleg ti csináltok bármit Google Plus-on? Isten látja, lelkem, én nem.
Én sem nagyon, de például én a fényképeimet azt hát nem is tudom, Picasa Web, Google Plus Photos, most éppen Google Photos néven elérhető szolgáltatásban tartom. És most az utóbbi hónapokban többször is belütköztem abba, hogy az oda feltöltött fotók közül néhányat szerettem volna megosztani valakikkel. És hát nem találtam a módját. Egész egyszerűen nem lehet. Illetve lehet, természetesen lehet Google Plus-on, lehet egy posztot kitenni a Google Plus faladra, és meg tudod mondani, hogy kinek jelenjen meg, de hogyha sajnos ha valaki nem használja a Google Plus-t, akkor ővel nem tudsz fotókat megosztani. Úgyhogy szégyen szemre mostanában többször megesett, hogy letöltöttem a megosztandó fotókat, és aztán egy zip file formájában elméleztem a címzetnek.
Hát plusz ezt a Google Photos dolgot is kiépítették az erősen plusz alól, most már külön adomén is el lehet érni, mint ahogy a Hangouts-ot is. Igaz, hogy az mondjuk egy kiherélt Hangouts, de legalább ilyen borderline használható. Ha a Google most nagy erőkkel neki lehetne lekapintani a Facebook a Messenger.com-ját, azért én például haltátlanul hálás lennék, mert az legalább működik.
Hát a Hangouts is működik csetelésre.
Csetelésre, igen, de az egyik fele hiányzik. Már jobb, mint volt, tegyük hozzá. Tehát ez akár diadalmas nagy fejlesztésnek is eladhatnánk ezt a dolgot. De még mindig azt érzem, hogy a Google beleszaladt ebbe a pluszba, és elengedni nem akarják, ugyanakkor jóra még mindig nem sikerült megcsinálni.
Igen, ez most talán egy kicsit ígéretesebb ez a próbálkozás, mint az elmúlt évek próbálkozásai, amennyiben most egyszerűen csak arra jöttek rá, hogy így megnézik azt az egyébként azért nem elhanyagolható mennyiségű, mert 100 milliós nagyságrendben létező usert, akik használják a Google Plus-t, hogy mi az, ami érdekli őket, mi az, amit csinálnak, és mi az, amit nem, és ehhez igazítják, vagy ehhez fazonírozzák át a szolgáltatást, és ugye most az a mondás, hogy a Collections és a... Mi is a másik C betű szó?
Nem tudom.
Communities, Collections és Communities köré szervezik a Google Plus-t, ami azt jelenti, hogy, és akkor itt engem főleg a Collections érdekel, a Communities az olyan embereknek a csoportja, akik egy bizonyos téma iránt érdeklődnek, legyen az bármilyen niche téma, vagy bármilyen nagy téma. A Collection az viszont hát körülbelül olyan, mint egy fénykép kollekció, hogy a mindenféle tartalmakat, hozzászólásokat lehet összegyűjteni egyetlen vezérel. Tehát ez az, amit a portál újságírók dossziéként szoktak emlegetni, és ez az, amit talán én a legjobban hiányolok a Facebookról.
Az internet Pinterestje, mondjuk ki.
Mondhatod úgy, de egyébként egyszerűen csak hashtagnek is lehet nevezni. Tehát, hogyha Facebookon hashtagelne valaki, illetve nem valaki, hanem mindenki rendesen, és a hashtag kezelés az használható lenne, akkor pontosan ugye azt láthatnánk, hogy egy adott témában milyen cikkek jelentek, meg mit mondanak az emberek, milyen Instagram fotók kerültek feltöltésre. Az egy nagyon érdekes történet lenne, az engem úgy nagyon érdekel. De ezt a Facebookon igazándiból nem lehet. A Google Plus viszont erre próbál rámenni, és ezzel egyébként tényleg meg is próbálja különböztetni magát. Most először egy valódi igény mentén a Facebooktól. Ehhez képest én kipróbáltam az új Google Plus-t ma felszínesen, tényleg csak egy ilyen kis ide-oda kattintgatás volt benne, és első látásra úgy tűnik, hogy semmilyen extra nincs benne ahhoz képest, hogy valóban megcsinálták azt, hogy lehet olyat mondani, hogy collection, és aztán lehet bizonyos posztokra azt mondani, hogy ez benne a collectionben nincs. És ennél azért kicsit izgalmasabbra vágynék, de első lépésnek jó, kicsit attól félek, hogy a Google jó szokásához híven nem fogja meg a második lépést ezúttal sem.
Hát én valamikor majd átállítom az újra, illetve visszaállítom az újra. Többek között megkeresem neked azt, hogy hol lehet visszaállítani régire, hol van az a gomb, mert amíg Hangouts bánatot használunk, addig arra linkre szükségünk, ami csak a régén működik egyelőre. És ez a, hogy nem jutott eszébe senkinek, de tényleg, vagy a másik lehetőség, persze én vagyok teljesen hülye, és még a Google sem dobta ki a saját termékét, már a kereső.
Mármint, hogy mi nem jutott eszébe senkinek?
Hogy a Hangouts-on az hiányozni fog embereknek, ha nem teszik ilyen nyilvánvalóan elérhető helyre.
Ja, értem, hogy te ezért váltottál vissza régi Google.
Igen, szerettem volna használni egy részét.
Igen, de egyébként ugyanezt történt a fotózzal is, hogy onnan is egy csomó funkció eltűnt, amikor megújult. Fura stratégia.
Nem szép ez. Ami viszont szép.
Na, lássunk végre valami szépet is.
Kijött a Raspberry Pi Zero, és ezt alapvetően te hoztál, ezért nem lelkesednék hosszasan, annál is inkább, mert igazából össze kéne fésülnöm a megfelelő Raspberry-imet a megfelelő kártyákkal, mert most a gyengébb eszköz játszik Media Centert, és az erősebb eszközre van rákötve a kamera, és fordítva egy kicsit több értelme lenne a dolognak. Csak Linuxozni kell, meg minden, meg lehet akarítani azt a sok szart, amit összeszkripteltem rajta, és a fele az én tanulási folyamat volt, hogy biztos így is meg lehet csinálni, jó nem, de azért nem törlöm a próbálkozásokat, tehát tele van szeméttel az egyik rendszer, de hát majd erre van a karácsony, ugye. Viszont van új Raspberry, ami annyira kicsi, hogy Orbitrágóhoz szoktuk hasonlítani ezt a méretet szerintem, ha még van ilyen csíkrágó, vagy kettő darab egymás mellé tett ceruza ellen, vagy dobozgyufa, őrültesen kicsi manapság egy számítógép, gyerekek. Ja, és nagyon olcsó.
Igen, tehát oké, doboz nagyon cigaretta. Kicsi, de hogy $5 kerül.
Igen.
Az csak az igazán meglepő, de mondjuk szerintem most már eljutott odáig a világ, hogy ezt a Raspberry Pi Zero-t, ezt tényleg csak arra fogják használni a szánták, az ő megálmodói, mi szerint, hogy lehessen kísérletezgetni egy ilyen nagyon olcsó számítógépszerű eszközzel, és mindenféle érdekes, egyedi, innovatív ötletet valósítson meg, akár egy diák is a zseppénzéből. Mert hogy erre jó, de például ilyen HDMI sticknek használni már nem érdemes, mert a HDMI stick alapú PC-k, ilyen one stick PC-k, és annyira olcsók, hogy hogy nem érdemes azt a sok szívást vállalni, ami Raspberry Pi kapcsán van a szoftverrel is, meg a hardverrel is, amikor kicsit drágábban megkapod ugyanezt szépen műanyagba tokozva és működőképesen. De ettől még elképesztő menő, és mindenkinek a homlokát meg kell, hogy kocogtassa, hogy jó napot kívánok, $5 már lehet számítógépet, értelmezhető számítógépet a rendelkezésére bocsátani.
Igen, maga a HDMI kábel, amivel rákötött bármire, sokkal drágább lesz, mint maga a számítógép. Tulajdonképpen adhatnának minden HDMI kábelhez egyet.
Mint ahogy most ennek a Raspberry Pi Zero-nak az is a promóciója, ez egyik ilyen barkács szaklap, már mint ha jól emlékszem, elektronikai barkács szaklap, az Raspberry Pi Zero-val összefóliázva jelenik meg ez a mostani száma, úgyhogy nem emelték meg az újság árát, tehát egy újság árában benne van egy számítógép is.
Igen, bár egyébként volt erre az a nagyon cinikus és általam miatt pont nagyon szeretett twitteresén körbe-körbe menő mondat, hogy néztem ezt a Raspberry Pi Zero-t, nagyon jól mutatna a többiek mellett, a fiókba lehet kéne egyet venni.
Úgy, ahogy mondod. Aha, igen, jó, a Magpie nevű helyi szaklap lesz összefóliázva a Zero-val, ami hát minden bizonnyal egy Raspberry Pi hackkeléssel foglalkozó célújság.
De egyáltalán nem lepődtünk volna meg, hogy amikor még magazin lenne, ami előbb-utóbb biztos meg is fog ezt csinálni, mert az meg olyan, hogy elég drága az, hogy belférne az árába, ugyanakkor meg rendkívül szexi dolgok vannak benne. Az a szám, hogy a legutóbb kezembe járt, abban a cukorrakéta építés volt, több különböző verzió, és a héten tudtam meg, hogy ez itthon illegális, tehát valahol olyan helyen kell kilőni, ahol nem lát senki. Cukorrakéta. Na, az ismerő. Viszont hoztam neked egy hírt, amiről én nem tudok beszélni, de téged meg akartalak kérdezni, mégpedig, hogy a beépített hangolós robotgitár, az így tényleg egy dolog, a Mesebőlön jelent meg a Gibson Les Paul egyik gitárjának a tesztje vagy bemutatója, és mikor rányomtam a play-re a videón, akkor elkezdte ott egy valami tekergetni a végén azokat a kis tekerőket, aminek a nevét sem tudom, és aztán elkezdett, ha minden igaz, behangoltan szólni a gitár, és valahol a cikk alján mutatják a gitár hátulján azt a masinát, ahol be lehet mondani, hogy melyik húr mi legyen, és ott van a tekergető robot rész is. És hogy a jövőben élünk, hogyha ez itt tényleg van.
Hát, ugye angologépek azok 1000 éve is léteztek már, mármint talán az 1000 év az túlzás, de igen régóta vannak olyan kis eszközök, amik segítenek az olyan botfüleknek behangolni a gitárjukat, mint például én. Ez egyszerűen csak iszonyú menő, ahogy nem te tekergeted a tekerőket, hanem megtekeri ezt maga a gitár egyszerre, és úgy azt látod, hogy megnyom egy gombot ott a nyak végén, annak a hátulján a gitáros, és mint amikor egy ilyen nagy keverőpult beáll egy új, bár előre elmentett pozícióba, ugyanúgy ez meg beáll egy előre elmentett hangolási.
Igen, olyat is szeretnék.
Cuccba, az nagyon menő, szerintem iszonyú menő, és persze egy zenész be tudja hangolni a gitárját, de az, amikor a gitár a koncerten önmagát utánhangolja, tehát, hogy nem a zenésznek kell azzal törődnie, hogy tekergesse ezeket a cuccokat, az egyrészt jó pofa, másrészt pedig megadja azt a szabadságot, hogy a gitárnak nem csak egy hangolási rendszere van, hanem számos módon lehet a 6 húrt egymáshoz képest hangolni, és akkor azok bizonyos ilyen, nem is tudom, standardek, szóval mit tudom én, bizonyos jazzekhez máshogy kell hangolni, mint a Burton ablakábanhoz. És hogy ezt nem kell két szám között úgy megoldani, hogy gitár cserél a rocker, hanem csak megnyom egy gombot a gitár hátulján, és akkor az áttekeredik az új hangolásba. Azt szerintem tök jó. Nem egy ilyen életbevágó fontos dolog, szóval enélkül is tényleg meg tudták oldani a zenészek ezt a történetet, de őrült jól néz ki.
Igen, mert azt a részét ismertem ennek a dolognak, hogy van az a kis nagy jackben végződő dolog, amit bedugsz a gitár végébe, hogyha elektromos, és akkor az mutatja, hogy jól van hangolva a húr, vagy nem, amikor megpendíted.
Így van. Sőt,
mint ez egy eszköz.
Bár ezt szerintem minden gitáros tudja, de akkor most neked is mondom, hogy az összes okostelefonos nagyrendszerben 1 millió ilyen hangoló appot lehet letölteni. Tehát én évek óta telefonommal hangolom a gitárt.
Ez Egyébként a telefonnak meg a hangolásnak ez összefüggés, ez nagyon vicces. Ha jól emlékszem, akkor régen a tárcsahang volt a normál zenéjá.
A tárcsahang nem a normál zenéjá
volt. Nem a tárcsahang volt?
Hanem volt külön egy szolgáltatás a Motávnak, amit normál zenéjá szolgáltatásnak hívtak. Fel kellett hívni egy számot, és akkor ott a normál zenéját hallhattad. Ezúton szeretném elmesélni, bevallani, vagy egyszerűen csak megosztani a kedves hallgatókkal, hogy én találkoztam azzal az emberrel a Matávnál, aki a normál zenéjá termékmenedzsere volt. Nem ez volt az egyetlen terméke neki egyébként, hozzátartozott a pontos idő, meg a mesemondó szolgálat is.
Itt közben elmondanám nektek, kedves hallgatók, hogy a zenei kötőjel A kötőjel hang.hu-ról pedig le lehet tölteni 470 kilobájtnyi normál zenei A hangot MP3 formátumban.
Így van. A normál zenei A az egy fontos dolog, bár vannak zenészek, akik mindig a hangvillával oldják ezt meg, úristen, de ciki, mint az állatok, de az igazi kockák azok természetesen egy önbehangoló gitárt, vagy egy mobilappot használnak erre a célra.
Csak egy picit azért így szétrókodjam a végét. A meseből arra jutott, hogy remek gitár, csodálatosan néz ki, stb. Az önhangoló egy picit nem bízható meg, vagy nem tökéletes, mégis 350 dollárt biztos, hogy nem ér. De hát na, a jövőben élünk élményem volt tőle. Nekem megérte a meseből lekattintását. Ti megnéztek meg a videót mindenképpen, hogy robot tekergeti a tekerentyűket.
Igen, és ne arra gondoljatok, hogy ott áll egy ilyen ember szabású robot a gitáros mellett, és így elkezdi a kis ujjacskájával tekergetni a hangoló kulcsokat. Nem erről van szó. A hangoló kulcsok saját magukat tekergetik.
Az mondjuk még faszabb lenne, hogy legszemülőbb megjelent az a koncert, hogy BB King hátraadja a gitárját, Isten nyugosztalja, és mondjuk ilyen Pepper robot betekergeti neki. Időnként a füléhez emeli, aztán visszaadja, hogy...
Egyébként ez abszolút egy létező gyakorlat. Tehát mondjuk eleve a ródok hangolják a hangszereket.
De nem robotok, ródok.
De sajnos nem robotok, igen.
Sokas sci-fi lenne az egész.
Lenne igazán sci-fi, hogyha az említett BB King az így konkrétan belevágna egy robotba a gitárját a hangoló kulcsos végével, így beleszúrná, beledöfné, és aztán behangolva húzná ki belőle.
Van még hová folytatni ezt az egyetlen nem piacképes terméknek a kidolgozását. Viszont van egy olyan linkem, meg egy olyan cikkem, ami tulajdonképpen egy olyan dologról szól, amit demónak csináltak. Meg abszolút nem gondolták piacképes terméknek. Ellenben ma tulajdonképpen Google Maps lényegében ugyanezt tudja. Az van, hogy a Microsoft meg akarta mutatni azt, hogy mennyire jó az MSSQL, és hogy mit meg nem lehet csinálni az ő platformjukon. Ezért megcsinálták 97-ben prototípus szinten, és aztán 90 később, nem 97-ben kiadták a végleges, és 97-ben a 2,3 terabájt, nem az az oroszok, bocsánat, mindegy terabájtos nagyságrendű adatbázisra dolgozó szatellitképes, térképes világot. Tehát ott volt nekik egy kompakt szerverben a Google Earth-nek az akkori verziója. Ki kellett hozzá találniuk a műholdképek felvágását, hogy hogyan lehet olyan átfedéssel csinálni, hogy már lehessen scrollozni értelmes módon. Az első demóban ketté vágták Bill Gates házát, aminek annyira durván nem örült, hogy nem lehet látni a sajátját, ha már ilyen piszak drága terméket csináltak. És hogy igazából nem lett belőle termék, és nem gondolták azt, hogy ez egy szolgáltás, hanem azt gondolták, hogy ez egy nagyon ügyes demója annak, hogy mit tudom, mi technológiánk.
Igen, ez volt a Terra szerver, és úgy tudom, hogy azért akadémiai körökben ezt használták rendesen. Bárki, aki térképpel összerétegezett adatokat akart mutatni, akkor azt el a szerverhez fordult.
Igen, illetve azt írja egy korabeli ilyen kiemelt rész, hogy elbírta 40 millió megtekintést per nap. Hát tulajdonképpen nem volt egy kis dolog, de nem építették ki belőle azt a sok mindent, amit a Google aztán térképre fel tudta rakni. Nem úgy gondoltak, arra ezt megcsinálják.
Igen, az pontosan az a dolog volt, amit úgy szoktunk hívni, hogy meghaladta a korát, vagy megelőzte a korát. Akkor még nem volt igazán értelme. Tehát igazán ennek a dolognak értelme a telefonnal jött meg talán, bár így belegondolok, én magam szerintem többet szoktam a desktopon használni a Google Maps-et, mint a telefonon.
Országa válogatja nekem most ezt így idei év után ki tudom mondani. Itthon időnként, hogy valaki útba kell igazítani, akkor megnézem telefonon, mint hogy elirányítsam hülye irányba, hogyha nem tudom pontosan, hogy merre kell mennie, de amúgy nem nagyon kell. Bárhol külföldön, meg az első dolog, miután beleraktam a helyi szímet a telefonba, hogy akkor Google Maps, merre megyünk, mi van ott, hol van a kajáda, stb. Onnantól kezdve pedig abban kezdek el élni.
Uh-huh. Hát igen, a Microsoft Terra szerverben még nem lehetett élni, de az tényleg egy ilyen nagyon jó tech demo volt.
Igen, és hát ez megint az a rész, amikor valamit kitaláltak majdnem teljesen jól, mint a tablet számítógépet, csak aztán nem úgy jött össze, hogy túl hamar csinálták.
Ja, hogyha valaki szeretne elnosztalgiázni ezen a dolgon, akkor talál az adásnotlóban egy linket, ami hosszan tárgyalja a Wison, hogy is volt a Terra szerverrel.
És már csak egy dolog van hátra, az viszont a nap legmenőbb linki szerintem, bár még azt hiszem Kickstarter fázisban van, minden esetre fából is lehet Transformer robotot csinálni, és kb. Autónak tűnik, vagy kb. Hajónak tűnik, rendkívüli módon robotnak tűnik, és át lehet a kettő fázis között alakítani, és még 12 napja van, de már 66 ezer dollárt kapott, tehát mindenképpen meg fogják csinálni, aki szeretne, gyermekének nem tudom, hogy ezt el lehet tenni, de magának fa Transformert, annak csodás napok jönnek.
Nem tudom, hogy akkor nekem jönnek-e csodás napok, én nem szeretnék magamnak fa Transformert, viszont itt a karácsony, úgyhogy valamit csak kéne már akarni, vágyni, szeretni. Nem tudom, én nem fa Transformert kérek a karácsonyfa alá.
Arról jövő adásban persze beszélhetnénk, hogy ki mit kér a karácsonyfa alá, és hogy ez technológia vagy sem.
Nagyon jó, beszéljünk erről a jövő adásban.
És addig ezt ti is elmesélted, hogy kedves hallgatók, van nekünk e-mailünk, van nekünk kommentformunk, van nekünk Facebookunk.
Szerintem Twitterünk is van.
Twitterünk és restanciáink az adásnaplók tekintetében. Ezek hamarosan orvosolva lesznek. Ennél sokkal konzisztensen mondtok, ma már nem lesznek. Sziasztok!
Sziasztok! Hello!